23. Három portré. Philippe de Champagne, a francia festő, nem a legnagyobb mesterek közül való. Kissé száraz, de őszinte hittől átfűtött képzelt világa, mégis spirituális erővel vetette vászonra portrét. A meggyőződés lendülete pótolta a festő adottságait. A portré, melyet festett, hármas. Jobb és bal profilból, szemből formálódik ki, egyike a megdöbbentő emberi képmásoknak. Richelieu herceg, bíboros, kancellár, vértelenül, átszellemülten, időtlenül. Az arc pengekeskeny, a pofacsontok fölött beesett a fakó bőr, domináns a homlok, mely lefut a halánték kék mezőjéhez. Mindenen átüt a szemtüze, barna, fájdalmas, de melankolikus is. A világ összeszűkül ebben a tekintetben, mely végtelen méről ered el. A festő mesterművet alkotott. Látni, amint félelmes erővel uralkodik a beteg testen, a zsarnok, s mégis hősi akarat. Azon hosszú és keskeny, rányomja az arcra az egyeniség bélyegét. Szakál, s bajusz még erősebben hangsúlyozza ezt a fölényes karaktervonást. Három Richelieu egyetlen képen. A három portré csak hasonlít egymáshoz, s alig, ha nem, egy-egy jellemvonását adja annak, aki sokkal inkább én a franciák királya, mint az olmos, középszerűségből feltörő, önmagát szüntelen bíráló 13. Lajos. Richelieu Európa saktáblája felé hajlik. Minden számítás az eshetőségek gondos mérlegelése. A francia kancellárnak mindenki ellensége, elsősorban az asszonyok. Medici Mária, az anya királyné, egy életen át soha meg nem békülő ellenfele. A szép háttérbe szorított, szerencsétlen spanyol infánsnő, Ausztria Anna, csendesebben, de épp oly folytottan gyűlöli. A korona hercegéi bukását kívánják, a főurak titkos traktákkal szövetkeznek megdöntésére. A nép fél tőle. Minden rossz e sovány bíboros kezétől ered, a kemény adók, az erőszakos katonatoborzás, de Párizsban rend van. Nem párbőznek többé a vérbe fiatal urak. Mióta Montmorency, minden francia nemesek bálványa a pár viadalért, a vérpadon lakolt. Richelieu a hatalom csúcsán, illúziók nélkül egyedül áll. Bíboros, nem kellenek neki az asszonyok, minden földi pompa, kastély, köntösök, testőrség, csak rangjának járó dekoráció. Két barátja van, ezeknek segítsége uralkodik. Az egyik egy névtelen kapucinus, akit József atya néven ismer a történelem, a másik maga 13. Lajos, a szívós, gyenge tehetségét korrigáló király. József atya a kémhálózat feje. Hibátlan hírszolgálás tudja, hogy La Rochelle-nek, ennek a tengerparti protestáns francia uraktól és katonáktól megszállt városnak védői, angol felmentő flottára számítanak. A várban s városban kevés az élelem. A kikötő összeláncolt s elsőjezett hajók zárják el, kettős körsánc vonal épült, mert az egész tengerpart vonalát pásztázni tudja a számtalan ütegéből. Esik. A tenger felől szüntelen fúj a vigasztalan szél. Ott áll Richelieu, Spinola, a francia király. Lassan esik, mondja halkan a Genuának született spanyol hadvezér. Az ilyen időt szeretik partaszásra az angolok. A király kivesz az ásót az egyik katona kezéből. Rosszul nőtt, ferde váló alakja rá nehezedik a szerszámra. Hajkát összeharapja, elint az odasietőket. Kiássa a nagy kő kolonc helyét. A katonák berendelt környék népe, szolgálba vett tengerparti kalózok, nézik, hogyan ás szerszámhoz nem szokott kezével. La Rochelle előtt a franciák királya. Este kiveri a negyednapos láz, mely ennek a mocsaras vidéknek lídérce. Orvosai tanácsára hazamegy Párizsba. Marad Richelieu, ő is estere felszökő lázakkal, aranyérrel, szüntelen kezelésekkel. Szálláson a táborban imakönyv, papírok, két pisztoly, génytálak, labdacsok. Antonis van Dijk angol lovag lett. Neve ott diszeleg a Sir. Bár készül La Rochelle felmentésre az angol flotta vállalkozás, de már nem festheti Buckingham hercegét, a csodálatos örökifű kancellárt, bizonyos John Felton, opsított katona, akinek a király adós maradt fél évi zsoldjával. Hitt a parlamentnek, mely minden bajért Buckinghamet, s nem első Károly királyt vádolta. John Felton kárhoztatta lordok s követek lomhasságát, hogy nem képesek érvényt szerezni szavuknak. A királyi kegyenc már esztendők óta egyetlen barátja, cinkos, a pajtása, a szeszélyes, s ezer ellentétből formált királynak. Buckingham könnyelmű, nem hisz a végzetben. Még augusztus 23-án reggelén, jó ízen reggelizik, senki nem tartóztatja fel Feltont, aki ott kósza az ajtó előtt. S amikor kijön a herceg, egy szempillantás alatt éreznie kellett, hogy John Felton hosszú életet töltött el a fegyverforgatásban. Nem úgy szélcsavargó, felbérelt orgyilkos, nem dilettáns. A tör, mert Buckinghambe szúr, szívén szalad keresztül, és oda szegez az ajtófájéhoz. Így a kancellár helyett maga Károlyt festi le, Sir Anthony Swan Dyke. A király türelmetlen modell hozzászokott a festők módszeréhez, akik a királyi ruhákba bújtatják a megfelelő testőt. Külön modellje van annak is, aki csak hosszú gyönyörű kezét mutatja festő elé. Amikor a kész a dekoráció, ott áll Charles, az angolok királya életnagyságban, ragyogó köntösben, biztos tartása, de még fej nélkül. Jön a király, cseveg, édességeket majszol, elpilled, édes szörbetet kóstol, 3 óra kell Van Dyke-nek, hogy elkészüljön ő felsége portréjával. Már a fej is hibátlanul illik a testhez, mint a soha nem válnék el a kettő egymástól. A képet kiállítják a palottában, egyik a legszebb portréknak, melyeket Van Dyke Londonban festett, a szerencsétlen sorsú Charlesról. Olivares ül a festő előtt. A kondökő úgy találja, hogy tavaszi képe nagyon komor, mintha a haj bajusz szaká szőrzete egészen betemette volna az arcot, mintha a gondok nehéz redői nyomot hagyanak a képen is, árkokba vonva az arcfoltjait. Spanyol portré, hű, úrhoz méltó, de nem olyan, amivel lelkesíten lehetne a hadakat. És Don Gaspar azt szeretné, ha Velázquez most mosolygó portrét festene. Feláll egészen abban a pózban, ahogy az udvari festő ő felségét ábrázolja. Átvesz egy kérelmet, megfogja a papírt. A mester néhány lépés távolodik az állványtól, a perspektíva nem rossz. A Conte Duco hatalmas teste, így állva, méltóság teljesebb, mint akkor, amikor csak melképet készített róla. S az arc optimizmusát fokozza a spanyoloknál szokatlan korpusz a maga testes, de férfias arányaival. Mindvégig állnom kell, Don Diego! Kegyelmességed engedelmével igyekezni fogok, hogy minél rövidebb időre szólítsam fáradozását. De nem kép az, mely nem a személyes inspirációból ered. A valóságot nem tudom megcsalni hamis modellel. A lovat külön megfestettem, mert az más lény, más festői törvényeket követel. Kérem kegyelmességet, türelmét. Talán megéri majd a fáradtság. La Rochelle-nél Velázquez szétverték a franciák az angol hajóhadat. Az eretnekeket éghalára készíti bent a várban a bíboros püspök úr. S nekem mégis jobban kellene örülnöm, ha a szakadárok s eretnekek diadalmaskodnának a legkeresztényebb király fölött. Eljeti Don Diego! Drágák az órák, melyeket az ön vászna előtt töltök. A saktáblán európai országok, városok, tartományok, a szemben ülő két ellenfél, két kancellár. Olivares, Richelieu, az emberi természet két örök ellentéte. Egy ember öltön át üldözik, gyűlölik, kijátszák egymást. Richelieu királyasszonyával, a spanyol Annával áll szemben. Olivares halálos ellenség a francia Isabel. A Biblia soha nem rép óvatlanul, minden tervét megfontolja, hosszú éjszakai óráin, amikor álmatlanság gyötri, hivatja József atyát, s elmondja kétségeit, tervét, s tanácsokat kér. Ha már döntött, csak akkor imádkozik. Olivares hangulatok, jóslatok, inspirációk szerint cselekszik. Már hajnali 5-kor ott ül, az álmos spanyol csendben óriási íróasztalánál, idegesen kotorász aktái között, nem találja szemüvegét, mely nélkül fáraszt a betű. Mire minden rendbe jön, már felingerelték a test, s minden nap apró dolgai. 7 órára fáradt, pedig akkor kelték parancsára királyt. Don Felipe ilyenkor még nyújtózkodni szokott, könyörög inasának, üzentet a királyi kápolnába, hogy később mondjanak mindennapi misét, de Olivares már ott bókol előtte, grandoknak kijáró kalappal övében a kulcssal. És legszentebb kötelessége a miniszternek a mindennapi ágyból felkelés szertartása misztikus ceremóniának hat. Véget ért az álmok órája. A felség újból uralkodik Hispánia, Nápoly, Indiák felett. A kegyes szokás úgy követeli, hogy felkeléskor csak jó hírt szabad közölni ő felségével. Ugyanez áll az ebédre is. Bár ezt a burgund etikett nem szabályozza kellőképp, mégis úgy tudják, hogy a délutáni órák a legalkalmasabbak, amikor beengedik a király színe elé a kevésbé örömteljes hírekkel érkező jelentéseket is. Ám senkinek sem kell félnie attól, hogy Don Felipe elveszti önuralmát. Sóhajt, megtörik, összeroppan egy-egy csatavesztés után. Még azt sem teszi, amit második Fülöp, aki ima zsámolyra térdelt, mikor meghallotta, hogy a nagy armádát szétverték az angolok és az óceán szelei. Csak ül a szőke király üveges szemmel, még azt sem lehet pontosan tudni, mire gondol, felfogta a hír stratégiai értékét. Nem törik meg, és általában az úrra hárítja a döntést. Nyilván bűnös volt a sereg, a vezetők. Talán a nép is. Hogy ráméretett az országra ez a csapás. A gyóntatójának mondta egyszer Fülöp. Atyám, bizonyára bűnös bennem az az érzés, hogy nem tudok kellőképpen bánkodni a veszteségeken. Ha arra gondolok, hogy csatára került sor, azon kell aggódnom, hogy a keresztény lelkek százai vagy ezrei milyen lélekkel jutottak el az úr ítélő székeli, spanyolok, franciák, olaszok. Bizonyos, hogy bűnös király vagyok, mert nem érzek különös gyötrelmet arra a hírre, hogy egy város vagy tartomány elveszett. Arra gondolok, hogy az úr váratlan akkora földet jutatott koronámnak, hogy fel sem tudom fogni mekkora területe. Hány ezer város, százaja tartományoknak, országok tucatjai, három kontinens. Atyám, nem tudok kétségbe esni, ha el kell vesztenünk egy várat, vagy Itáliában egy herceg hűtlenet a spanyolokhoz. Olivares csak akkor mosolyog, a jó hírt kap, ha valami jó történik a birodalomban. Laros erre gondol. Ha szétverték az angol flottát, a spanyoloknak haszon. A maláért kapott 13. Lajos nem kár érte, eleget intette ő felségét, mint sógor, hogy az egész egyetemes kereszténység érdekeit nézze, és ne hallgasson a sovány bíborosra, aki azt is elmulasztotta, hogy Rómában köszönje meg a kardinális kalapot. A La Rochelle protestánsai a patkányok után már bőröveiket is kiszopogatták, legalább némi kóstoló mi vár rájuk a Gehennában. Ha mindenki elpusztul ebben a keveredésben, az is ad majorem dei gloriam történik. Ezért mosolyog a nagy állóképen Don Gaspar de Guzmán, Olivares grófja, a Sanlúcar hercege. Állt festőkötényben, fultos kézzel vászon előtt, szemben belet vált arcú kiszolgált katona, most utcai énekes, akit Ezopus figurájában fest meg. Félig mitológia, félig életkép. Semmi esetesen főúri portré, amivel torkig van, nem rózsás istenek bakkanáliája, nem mártirium, nem szentkép, Ezopus öreg csavargó, sűrű hajjal, mély tekintettel, hónalat hatalmas fólióval, rossz, vedlet lábbelivel, időtlen sötét köntösbe mocskos övvel, arcán örök nyugalommal, mely lemondást, szóikus elmélyedést, de talán minden dolgok hívságának felismerését is jelenti. Persze a modell csak vonásait kínálta, és legfeljebb arra lett volna hajlamos, hogy bölcselkedésével magához vonzza a madridi utcaemberét, mint a valóságos Ezopus, a púposnak mondott rabszolga és költő, aki azért figyelt az állatok világát, hogy tanulságot vonjon le mindenből. A piaci emberre rádobott egy elaggott házi köntöst, mert akkor vesz magára, ha túl hideg a műterem, élesek a betörő szelek. A kép nagyjából már elkészült, műhely darab. Hetekkel ezelőtt olvasgatta Ezopus, melyben bevezetés állt a költőről. Megfogta képzeletét, és így a piacon járva önkéntelen is válogatott a típusok között. Már elég volt a szakás modellekből. A sokszor elveszi az arc egységét. Ezen fel az attikai költő olyanféle lehetett, mint ahogy a megőrizték figuráját a Hispániában talált márványtorzók. Így nézte az énekest, akinek bal keze megbénult, egy septől, tartása elárult az egykori gyalogkatonát. Arca már filozóf volt, mély gödrű, üreges tekintetéből, mindenek megvetéses, mégis valami ösztönös érdeklődés csillant ki. Ez az ember kenyere javát megette, saruján foltokban hordja a spanyol utak porát. Így lehet Ezopus a költő, aki regett hangján recitál hősi énekeket, és énekel borsos tréfákat, nem hivatásos modell, mint amilyennel dolgoznia kell gyakorta, különösen akkor, ha találó mellék alakokat, ember dekorációt keres. Szokása ellenére a kép felső sarkába belefestette a meseköltő nevét, Ezopus. Nyomtatott latin betűkkel, Görögül ugyan olvasott, de nem merte volna gyakorlat nélkül felrólni nagy betűket. Halkan kérdez a modelltől. Fáradt? És a férfi halkan, szomorúan intett, hozzátette. Pohár bort kérek. Épp töltött, amikor kopogtak, a műterem ajtaján s bejött sebesen, lépcsőjárásról szakadásra lihegve, Don Felipe apródja, Villa Hermosa hercegének kisebbik fia. Don Diego, a felső kéreti, hagyjon abba mindent! Olyan köntösben, ahogy van, keresse fel ő felségét! Oda tesz a kancsot az ember elé, aki nem is csodálkozik azon, amit hall. Hogyan is történt? Ahogy befejezte a piacon Breda bevételről szóló énekét, és a körül állóknak füzetet kínálta, 5 maravedi volt mindegyik példány, a fekete ruhás úr 20 maravedit nyomott a markába, és kérte, jöjjön a mézes kalácsos sátra elé, mert beszélni szeretne vele. Szelídnek látszott az úr, alig azért jött a piacra, mert orgyilkos keres. Erre különben is már öregecske volt az énekmondó. Percek alatt megegyeztek, másnap reggel már odaállt az Alcázar kisajtajához. Amikor kimondta Don Diego Velázquez nevét, az őrtálló kedélyesen hátba vágta, ami barátságot is jelenthetett. – Minek fest le majd ilyen figurát? – kérdezte, amit rossz cipőben, kisé bicegve ment a műhelyek felé. 5. napja beszokott már, pénzt kap, nagy konyhából hozatott a mester ebédet, keveset beszél komoly ember, nagy úr. De azt mégsem sejtette, hogy csak úgy üzeni szokott ért a király. A festőnek viszont ilyesmire mindig számolnia kell, ezért a fekete udvari zeke ott lóg a szögön, mellett a tör, kezében a barét. Csak az ujjakról nehéz letisztítani a foltokat, egyszerre többféle tinktúrát használ, de ez idő kell, ő felsége, aki ritkán tüntet ki valakit ekkora keggyel, nem várakozhatik időtlen időkig. Így kesztyűt vesz, indlok is fél előtt. Megírtod az egészet? Nem sok, pihenj, míg visszajövök. Méltóságra alul kikérdez az apródot, valójában miről is lehet szó? De a kisfiú fecsegős természetes elmondja, hogy Spinola őrgróf volt éppen akkor a feleségnél, amikor kiadta parancsot. Don Gaspar nem tartozkodott a királynál. Több ismeretlen úr volt, egy apát is, a katonák után. A gyerek előre szaladt, vissza-vissza nézett. 3-szor kellett lépcsőt járni, elmenni őrszemek előtt, kinyitni kulcssal a legbizalmasabb ajtókat. Nem siet, mert akkor kifullad a lélegzete. Ő felsége? Miért hivathatta? Amikor kitárult az ajtó, a király dolgozószobába csendesen elvégezte a szertartást. A féltidre ereszkedés, késcsókot, mély fejhajtás, Spinola ült a karosszékben, szemben a királlyal, ahogy ezt rangja megengedte. Sápatnak, megviseltnek látta az arcát, bizony nem volt fiatal ember. 5 telt el Breda bevétele óta, a német alföldiek pacifikása már 100 óta nem volt egyszerű dolog. Diego, ön több ízben kérte tőlem, járuljak hozzá, hogy Itáliába mehessen. Tanulmányozza a festőművészet, nagymestereit. Mondtam önnek, majd alkalomattán, amikor erre megfelelő lehetőség kínálkozik. Még mindig szeretne elmenni olasz földre? Itt hagy nagyik családját, munkáját, az udvart? Bennünket? Felség, ez a kegy annyira váratlan ért. A kéréssel talán nem bántotta meg felségedet. Egy festőnek, Itália? Így gondoltam. Spinola őrgróf megbízásomból Itáliába utazik, biztos kísérettel, flottával, Barcelonából, s Genuában vett horgonyt. Ez biztos út az ön számára is, ezért a kívánja, ilyen társaságban elengedem, nem hosszú időre, hiszen szolgálataira szükségem van. Ennél nagyobb kegy nem is lehetséges, de felség, egy itáliai út, hát nagyon költséges nekem, sajnos 500 dukátot adok utazás előtt. A kondadukú sem lesz talán szűkkeblű. Kap ajánló leveleket, minden kormányzom s követem tártkarokkal fogadja, mint házunk barátját, ha kell írok a bíborosnak is. Elárulom. Miért egyezem bele az utazásába? Nemrég jött meg követem Angliából. Londonban látta Károly király gyűjteményét. Őszinte ember volt, nem hízelgett. Az angolok több és szebb képet gyűjtöttek palotáikban össze. Több pénzt adtak a holland kufároknak, mint mi. Nagyon sok elsőrangú kép a kontinensről. Angliába vándorol. De Itáliából minden festményt mégsem vihettek ki, nézzen körül. Ha lehet, szerezzen képeket. Velencében alig ha vásárolhat, ott másolja Tiziánt és Tintorettót. Ha nincs eredeti, Velázquez másolata mindig jó ahhoz, hogy díszítse az Alcázart. Spinola szakállal már őszbe játszik, Előre hajlik Moső. Ő felsége kegyelméből utitársak leszünk. Még ha a legkellemesebb is az átkelés a tengeren, mi majd, mint szárazföldi patkányok, egymás barátságát keressük. Nagyon örülnék, Don Diego, ha velünk tartana. Úgy gondoljuk, hogy június végén, július elején indulunk. Akkor kapunk jó szeleket. Hogy tudja, kik lesznek még utitársai, elmondom, hogy a flotta Álvar de Bazán tengernagyparancsnokság alatt áll. Velünk jön Lerma ifjabb hercege, valamint Skálya apát is. Ha önnek nincs ellenvetése, úgy Hintomon teszünk meg együtt Barcelonáig az utat. Arra gondol, hogy Ezopusz már megihatta az egész kancsobort. Feltámogatni az öreg harcost, befejezni a vásznat. Nem hagyni semmit úgy, hogy ne viselje a műhely jegyét. Holnap reggel kihallgatást kér Olivárestől. Beszól az első fizető mesterhez, valóban remény van-e arra, hogy aranyban vagy ezüstben ölt formát Don Felipe ígérete? Ő felsége ugyan ebben sem túl bőkezű, de a fizető mester fukassága közmondásos. Mielőtt lemegy műtermébe, előbb beszól Don Manriquéhez. Most jött a felség kézjegyével a fizetőjegy. Ha holnap után lejön hozzám, Don Diego megkapja ezüstben az egész összeget. Ezüstben? Én úgy értettem, hogy 500 arany dukátot ajándékoz a felség. Csak 400-at, barátom, szép összeg. Mire lesz önnek Itáliában költsége? Minden tártkarokkal fogadják, valójában ingyen fog élni, nem kell pénzt pazarolni piszkos olasz vendégfogadókra. S ön erényes, pater familias, megtartóztatja magát a nőktől, Szentegyházunk törvénye szerint. Erre sem kell. A bort ingyen mérik. S ha pénz kell önnek, elad egy vázlatot, kisképet. Velázquez tömli pénzzel? 400 ezüst is alapjában túl nagy összeg, de tudom, ismerem a felségnek önnel szemben jó indulatát. Nem sajnálnék többet sem, ha lenne. De tudnia kell, nagyon későn érkezne csak a hajók az idén Perúból. Ezopusz jól bírja a bort, s nem szemérmetlen, hagyott van a kancsó alján. Bizonyos, hogy emészti a volt harcos a kíváncsiság, mit végzett a piktora királynál. De ez udvari titok, igazán nem való a piacosok közé. Befejez a képet, talán kicsit gyorsabban, mint ahogy ezt szokta. Már az utolsó ecset vonásoknál tart, és még holnap végigszalad egyszer a köntös, nagy, gyér, redős felületén. Az emberre már nincs szüksége. A király ezüstben fizeti. Felét éri, mint az aranydukát. Számol, leteszi az ecsetet. Az ember vele szemben, ez az Ezopusz, akinek nincs más neve, vár. Tudja, készen vannak, tudja, illik ilyenkor valami jutalom. Bár napról napra megkapta modellpénzt, és erszényében mindig van valami pénz, ezüst. Lehajtja fejét, hívja ezt az aranydukátot, odaadja az öreg csavargónak. Tölts még egy pohárral, mondja. Vállalra tesz a kezét. E pillanatban nem Don, nem a felség udvari festője, mosolyog, barkában nyomja az aranypénzt, ajtóhoz kíséri. Arra gondol, hogyan mondja meg otthon Zsanának és a lányának 10 nap. 2 hét múlva elindul élete első utazására. 30 esztendős. Dante írt erről a férfikorról, hogy az emberi út közepe. Megy haza gyalogszerrel, Szibillának festette egyszer Zsanát, mint hogy a kép nyelvén valva, hogy nem ismeri. Titozatos mosolyát, nagy fénylő szemét, halkangját, igen, a hangját, ahogy a minden a szavak mögött is, vagy éppen ezekkel le tud fúrni a lélek mélyére. Menni Zsoanához, mondani, megyek Itáliába. Meddig? Miért? Délután már elkötelezte magát. Ha hazamegy, előveszi a jegyzeteket, Spinola, Breda, a király szava. Ha jó, sok idő lesz, beszélteti majd az őrgrófot. Elmondja, hogyan is volt az, amikor átölelte Nassau Justin. És talán azt is, mit szóltak a katonák? 2 hadvezér, akik addig halálos harcban ölték egymást, most csókolóznak. Az ispottájban, ki tudja, innen s túlfelül, aznap reggel mennyi igaz hittűnek s eretteknek fogják le a szemét. Mit mondani Zsoanának, s mikor estebéd előtt vagy után? És mit szól majd a lánya, Franciska, ha meghallja, hogy Itáliába megy az apa? A piacon megy át. Finom gyümölcsöket árulnak, hajó hozta, gyors kocsin küldték a partokról. Kiszámolja. Elég drága, de azért vesz a szicíliai narancsokból.